Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Kutasi Judit.
Jó reggelt kívánok, ez itt a Hétvégi menetrend. Nézzük már is, mivel foglalkozunk a következő 4 órában. A képregény filmekről lesz szó a mai műsorban, illetve egészen pontosan egy merész alkotással, a Wonder Woman 1984-jel kezdünk. Majd 8 órától, ahogy minden hétvégén, gasztronómiával, illetve utazással foglalkozunk. Először az elmúlt időszak nyitással kapcsolatos fontosabb információiról számol be Buza Sándor, majd megtudhatjuk, hogy hogyan készül a nyárra az Aggteleki Nemzeti Park. 9 órától arról hallhatunk, hogyan működik, működhet itthon az Európában már jól bevált REL, azaz a rövid élelmiszer ellátási lánc. Végül, de nem utolsó sorban, a Pálos Resort újabb nemzetközi elismerése mellett arról is beszélgetünk, hogy milyen ital is a Zala jóságos törkölyleve. 10 órától könyvben utazunk tovább. Egy különleges beszélgetést hallhatnak ma, egyrészt mert ritkán van módunk megszólaltatni egy világhírű művészt, másrészt mert ezúttal nem friss könyvekről beszélget Olá Andrea, hanem ez az Életre szóló könyvek című műsorának egyik extra kiadása lesz. Miért fedi fel egy világhírű bűvész a trükkjeinek titkait a könyvében? Mi az, amit magáról megtanulhat elvonulásokon, ahol sem beszélni, sem pedig olvasni nem lehet? Miért választotta Budapestet, ha Hollywoodban is élhetne? Számára fontos könyvekről mesél Hajnóci Soma, kétszeres világbajnok bűvész, aki egyébként a bűvészet történetének legfiatalabb világbajnok volt, majd szinte az összes létező nemzetközi versenyt megnyerte. Izgalmas beszélgetés lesz, ezek tehát a mai hétvégi menetrend témái. Tartsanak velünk, már is kezdünk!
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
És akkor kezdjük is a mai műsort a képregény filmekkel. A pandémia ugyanis nem igazán kedvezett a szuperhős téma kedvelőinek. A DC ezúttal is 19-re húzott lapot, és streamingre engedte a Wonder Woman 1984-et. Péler András ezúttal Penke Bence szinkronszínésszel beszélgetett a Csodanő új kalandjáról, a Nagy Totálban.
Itt a pandémia alatti leállt forgatások miatt ugye az évi 2 Marvel produkciót ki kellett hagynunk 2020-ban, de a DC legalább hozott nekünk egy szuperhős filmet, hiszen már hova is lennénk szuperhős filmek nélkül, és hát kicsit megosztó alkotásra sikerült, de majd mindjárt beszélgetünk róla. A vendégem a mikrofon túlsó oldalán Penke Bence, színész, a Momentán Társulat tagja, akivel már találkozhattak a kedves hallgatók itt a Nagy Totálban korábban. Szervusz Bence, örülök, hogy itt vagy velem újra a műsorban.
Szervusz András, és én is bocsánat, üdvözlöm a hallgatókat, jó itt lenni, köszi a meghívást.
Kezdjük azzal egyébként szerintem, hogy te mennyire vagy rajongója a szuperhősfilmes, képregényfilmes műfajnak egyébként?
Én nagyon szeretem magát a szuperhősök világát, meg a képregényeket, és emiatt természetesen ennek szerintem a nem tudom, legnagyobb költségvetési manifestációja azok a hollywoodi blockbusterek, úgyhogy én nagyon szeretem a szuperhősök világát, és igen, hogyha már szuperhősös filmekről beszélünk, akkor már nem tudok ennyire egyértelműen fogalmazni. Nekem, amit a Marvel csinált a szuperhősös filmekkel, az már egy picit sok, meg én amúgy is mindig is jobban szerettem a DC-nek a világát, úgyhogy most emiatt úgy érzem, hogy aktuálisan itt vagyok.
Hát igen, a DC meg a Marvel között mind a képregényes vonalon is rengeteg ellentétet lehet felhúzni, és ugye a filmjeikben is. Talán egyébként képregény fronton a DC alkotott számomra is maradandóbbat, jobban szerettem a DC-nek a karaktereit, ezt a kicsit komolyabb világát, talán a Marvelnél is mondhatjuk azt, hogy sokszor tényleg gyerekként kezelik, vagy hát fiatalabbként kezelik a közönségüket, sokkal színesebb, hangosabb, viccesebb, például a DC karakterek azok sokszor sokkal megrázóbb történések mennek keresztül.
Meg a gonoszok szerintem gyakran emberibbek is, és emiatt még olyan sötétebb tónus. Most például, hogyha a Batman főgonoszokról beszélek, akkor ott mindegyik gyakorlatilag egy ilyen nagyon torzult és ilyen pszichopatológiai eset is, és ezzel tényleg egy picit dárkosabb.
Hát igen, meg hát ember közelibbek sokszor. Ugye a Marvel a filmeknél is sokszor kapja meg azt a kritikát, hogy hát nagyon kevés maradandó antagonistával dolgozik, ugye általában ez a elpusztítom a világot, mert gonosz vagyok vonal érvényesül, egy-két kivételtől eltekintve. Tehát akkor te inkább DC, mint Marvel.
Én abszolút, igen, igen.
Kétféle ember van, ugye? Vannak a DC-sek és a Marvel-esek. És mondtad, hogy a Marvelnek ez a film dömpingje, ez már neked kicsit sok volt. Pont ezért, mert túl sok filmet hoztak el, vagy maga a stílus nem jött át annyira ez a tényleg ilyen közönségbarátabb, ilyen nem is tudom, ilyen tényleg ilyen popcornmozi stílus?
Igen, megmondom őszintén, hogy egy picit mindkettő, de például amikor az elején elindították ugye az univerzum építésüket még az első bosszú állókig, addig nagyon-nagyon lelkesen követtem, és utána tényleg egyrészt azt tűnt fel, hogy így jönnek a filmek, és már nagyon nehéz lépést tartani velük, és például volt egy konkrét pillanat, amikor nagyon megharagudtam a Marvel Disney filmgyárra, amikor a Pókembernek a hazatérés, az volt ugye az első Pókember film, és akkor én meg akartam nézni, mert teljesen kíváncsi, vagy nagyon kíváncsi voltam egy új Pókember sztori, új színész, nyilván előről indulunk, és nekem ugye a film során esett le, hogy ez valójában ugye csak egy epizód a következő nagy Avengers filmből, nem értettem, mit keres ott a Tony Stark, mit keres ott a Robert Downey Jr., kik ezek az izék, hogy függ ez össze a következő sztorival, és akkor ott éreztem, hogy ott nem nagyon vannak egységnyi filmek, vagy ott az egységnyi filmek is valójában mutatnak egy következő projekt felé. És akkor ez nekem olyan rosszul esett, hogy még egy normális Pókember sztorit sem tudok úgy végignézni, hogy ne a következő Avengersnek a trailerét nézzem. A másik pedig, amit mondasz, igen, hogy nyilván ahogyan jött a egyre több film, úgy egyre inkább lehetett észrevenni, vagy inkább mondom azt, hogy én vettem észre egyre több ilyen, nem tudom, patika mérlegen kiszámított hollywoodizmust.
Hát és akkor... igen, nagyon sokszor klisékbe fordultak már át ezek a filmek. A vége felé azért jött egy-két megújulás, például a Galaxis őrzői, az szerintem kifejezetten... igen, az egy kifejezetten jó újra gondolása volt, egy kicsit ilyen kabarésabb, ebből jött ugye a Thor harmadik része, a Ragnarök, ami teljesen újra értelmezte a Thor addigi karakterét, illetve igen, szerintem a végjáték és az Endgame-nek is voltak minden hibájával együtt azért jó csavarjai. De hát túl sokat beszéltünk a Marvelről, és hát ugye most a DC a téma, hiszen egy DC filmmel érkeztünk. Azóta egyébként, mert ugye a Wonder Woman-nek a második részét bemutatták, az Igazság Ligája Zack Snyder vágását is már el lehetett érni, szóval DC fronton ilyen szempontból jól állunk.
Szerencsésnek érzem magam én is.
Hát igen, tényleg egyébként a Snyder-féle igazságligáját, azt megnézted ezt a...
Azt is megnéztem, igen, ezt is megnéztem már a Snyder Cut-ot is. Megmondom őszintén, hogy telt el annyi idő a mozis változat és a Snyder Cut között, hogy nem nagyon tudnám megmondani, hogy mik voltak a lényegi különbségek. Persze volt olyan jelenet, amire emlékszem, hogy kimaradt, vagy hogy éppen abban nem volt még benne, de én alapvetően egyébként azt is elvesztem, és ezt is elvesztem.
És a Wonder Woman-nek a 1984 második részét, azt hogy élvezted, az hogy tetszett?
Én azt is élveztem, úgyhogy lehet, hogy nem vagyok én a leg ebből a szempontból jobb beszélgető alanyom, mert lehet, hogy nagyon alacsony van az inger küszöbem, de én nagyon szerettem. Előbb jutottak el hozzám azok a hírek, vagy azok a kommentek, amik a sárga földig húzzák le ezt a filmet, úgyhogy felkészültem rá. Mondom ezt úgy, hogy én nagyon-nagyon-nagyon szerettem az első részt, és szerintem az egy hihetetlenül jó szuperhős film, meg film, meg női hőst felvonultató film is, tehát így mindhárom kritériumnak megfelel. Szóval már egy felkészülve néztem meg ezt a második részt, és azt kell mondjam, hogy annyira nem értettem a gyalászkodást, mert én egy teljesen kompakt, egyszer teljesen nézhető, nagyon szórakoztató filmet láttam, egy tök jó élményt kaptam, viszont igen, tehát éreztem, hogy nem sikerült ez annyira jól, tehát hogy amit a kommentekben próbálnak jelezni, ezt éreztem, hogy mire gondolhattak.
Hát igaz, az első rész egyébként a Wonder Woman-nek szerintem, amit te is megemlítettél, hogy azért volt különleges, mert egy nagyon izgalmas női főszereplő szuperhőst kaptunk. Ugye elszakadtunk egy kicsit például a kezdeti fekete özvegyes Marveles vonaltól, vagy más egyébként például videójáték adaptációkban látható ilyen női akcióhősöktől, hogy egy túlszexualizált, egyébként hát kicsit férfiként viselkedő akcióhős.
Igen.
akinek az egyetlen hát jellemvonása mondhatni azt, hogy nagyon dögös. És
igen.
Amellett, hogy Gal Gadot egyébként tényleg egy nagyon rendkívül szép színésznő, amellett viszont egy olyan karaktert, egy olyan hőst kaptunk tőle, szerintem, akiért lehetett olyan szempontból rajongani, hogy tényleg nem egy ilyen női testbe bújt férfi verőgép volt. Nőies volt, ő is, nagyon tetszettek azok a jelenetek még az első részben, amikor te először eszik fagylaltot, először így lát ugye kisbabát, így rácsodálkozik ezekre a dolgokra, és tényleg ezek mindegy olyan nagyon kellemes kisugárzást adtak neki.
Igen, egy nagyon jó ilyen coming of age, ilyen felnővés történet is volt egyszerre, ami nyilván, mint hogy szuperhős eredet történet, van benne egészen gyakran ilyen vonal, de tényleg nagyon működött nekem az első részben az, hogy igen, amit te is mondtál, hogy nem egy férfi hőst kaptunk éppen mellekkel, vagy női testbe húzva, hanem hogy az ő maga női identitásaként tudott ő maga egy női szuperhős lenni, és ez egy olyan dolog, ami nem nagyon szokott sikerülni, ahogy azt te is említetted.
Igen, és még annyit tennék hozzá, hogy az is nagyon tetszett, hogy a Wonder Woman első részében Diana Pierce-nek nem kellett egy férfi azért, hogy érvényesülni tudjon. Férfiak között mozgott, de ő önmaga tudott az a karakter lenni, aki tovább lendíti a cselekményt. Nem éreztem azt, amit például nagyon sok egyébként több, inkább korábbi filmekben, hogy a nőnek annak mindig kell egy férfi, akire támaszkodhat. Mind a mellett, hogy ugye lett a Steve Trevor személyében ugye egy kapcsolat, egy szerelme Diana Pierce-nek, nélkül is működni tudott a karakter. És itt át is kötnék igazából az 1984-re, hogy ami nekem elsősorban nem tetszett benne, hogy Wonder Woman karaktere itt egy, hát tipikusan ilyen régi filmes női karakter lett, aki igazából elvesztette a motivációját, elvesztette a hogy is mondjam, a lelkesedését a világ felé, azért, mert hogy a szerelme ugye meghalt az első részben. Tehát nekem nagyon így ilyen férfihez kötött, a férfi szüksége jött ki az ő karakteréből, ami nekem kicsit elvette a csodanő szerepből.
Igen, abszolút aláírom. Mindazonáltal mellétéve azt, hogy nagyon nehéz, gondolom, forgatókönyvíróként és per vagy rendezőként úgy lavírozni, hogy lehessen szerelmes egy nő, és lehessen szerelmes egy független erős nő, miközben ne kelljen azt az érzetet kapnunk, hogy azért kell neki egy férfi, mert amúgy önmagában nem lenne elég erős hozzá. És tehát, igen, tehát hogy szerintem ebben a filmben is voltak azért, tudod, így utalások arra, hogy azért úgy éli az életét, volt egy nagyon rövid, talán bankrablás, vagy nem tudom milyen eset, amit szintén elintézett az elején, hogy lássuk, hogy azért rutin szinten ő még így mindig ott van. De tényleg. És én megmondom őszintén, egy picit csalódtam abban a megoldásban, hogy eltelik ugye 40 év az eredeti történethez képest, és már megint a Steve arcát kell néznünk, de közben a filmben pedig olyan szépen meg lett magyarázva, hogy hogyan lehet, hogy megint mégis a Steve van itt, illetve az a színész játsza, és meg is lett magyarázva, hogy akkor ez tényleg egy komoly szerelem lehetett, hogyha ennyire 40 éven keresztül is ennyire él.
Hát igen, és egyébként az jó húzás volt, vagy az a része tetszett ennek az egész vonalnak, hogy tényleg itt a kulcs, a megoldás az lett végül is, mert hát ugye akkor tudotta felülkerekedni Diana Pierce az ellenségein, amikor el tudta engedni Steve-et. Ugye majd egy kicsit később kitérünk arra, hogy is nézett ki itt a filmnek az alapkonfliktusa, de ez az elengedés tetszett, ez az engedd el a múltat, hogy előre tudj haladni, ez szerintem egy pozitív üzenet volt ilyen szempontból. Térjünk át kicsit a gonoszainkra, hiszen minden filmben a savaborsa az a jó gonosz, és ugye arról beszéltünk már, hogy a DC az bővelkedik kifejezetten jó gazfickókból. Hát itt ebbe a filmbe kettőt is kaptunk, és szerintem, én azt kell mondjam, nekem ez lett az egyik leggyengébb pontja egyébként a filmnek. Én nem szerettem ezt a két gonoszunkat. Ugye az egyik a...
Nem.
Én nem szerettem őket, ugye Maxwell Lord volt az egyik fő ellenségünk, akinek a képessége, hogy valóra váltja a kívánságokat. a másik pedig ugye Cheetah, aki igazából egy fordított Wonder Woman kb. Ugyanolyan képességekkel. Te hogy álltál hozzá ezekhez az antagonistákhoz?
Nekem a Maxwell Lord karaktere kimaradt még a képregényes pályafutásom során is, úgyhogy nekem is picit utána kellett olvasnom, hogy egyébként ő milyen szálakon kötődik a DC világhoz, úgyhogy Cheetah-val kezdeném először. Szóval, hogy a Cheetah-ról én tudtam, hogy ő ilyen a nagy Wonder Woman ellenfél, tehát hogy így, ami nem tudom, Batmannek Joker, az így az egyik Wonder Womannek pedig Cheetah, úgyhogy én számítottam rá, hogy majd valamikor lesz, és tényleg egészen csalódást keltő volt. Egyrészt nekem nem tetszett, ahogy Cheetah lett belőle, tehát ahogyan a eredet történetét itt láttuk, tehát nekem ez a fajta eredet, ez nagyon erőltetett egy picit, ugye a képregényes történetekben azt hiszem valamilyen afrikai törzsi boszorkánynak az átkaszálja meg őt, az egy picit, nem tudom, talán így színesebb lett volna, meg tényleg nagyon kevés idő és energia maradt ahhoz, hogy a Cheetah karaktere domborodjon, mert közben ott volt ez a Maxwell Lord karaktere, aki pedig nekem meg az ő karaktere tetszett jobban, mint ember, viszont meg mint szupergonosz kevésbé. Picit kaotikusan beszélek, de én is azt érzem, hogy egyszer túl sok antagonistát akartak beletenni, ez a kettő úgy tűnik, hogy túl sok lett, mert, vagy legalábbis én még máshogy módosítottam volna picit az arányokon is a nem tudom, screen time tekintetében. Túl sokat kaptam én abból a Maxwell Lordból, aki viszonylag, nem tudom, szögegyszerű motivációkkal, és már nagyon hamar az elején fix erővel rendelkezik, és Cheetah pedig nagyon hamar és nagyon csúnyán el van intézve.
Hát igen, ugye én is kezdjük talán Cheetah-val, mert Maxwell szerintem ilyen szempontból egy picit érdekesebb lesz, és az ő ereje, mert Maxwell Lordnak az ereje az végre egy olyan dolog, amit még nem láthattunk szuperhős filmben, de majd erről egy picit később. Cheetah-nál elsősorban nekem az volt az egyik nagy problémám, ugye a legelején, még a filmnek, amikor megismeri Wonder Woman Cheetah-t, mármint a... Gyorsan akartam mondani, hogy hogyan hívják.
Minerva, azt hiszem, ugye?
Igen, Minervának hív. Tehát amikor megismeri Minervát, akkor már kapásból megint eljutottunk ahhoz a hollywoodi kliséhez, hogy a idézőjelbe téve csúnya nő azért csúnya, mert kócos a haja, meg szemüveges.
Igen.
Tehát,
igen.
Hogy a Minervát játszó színésznő egyébként, egy Kristen Wiig egyébként, egy nagyon csinos nő volt még a filmnek a legelején is, amikor papíron ugye egy ilyen szürke kisegér, akit a férfiak észre sem vesznek, akkor is egy nagyon csinos, nagyon szép nő volt, és képtelen vagyok felfogni, hogy miért állították be úgy, mintha ronda lenne, mármint hiszem tök torsz képet közvetít a nézőknek, pláne hogyha egy képregényfilmet sokszor fiatalabbak néznek meg, mint hogyha talán, bár fiúknak és lányoknak is ez problémás lehet, hogyha például egy fiatal fiú vagy egy fiatal lány azt látja, hogy na, hogyha így nézel ki, akkor csúnya vagy, de csak azért, mert kócos vagy, meg szemüveged van.
Ez nekem... Igen, és ugye ez akkor nem már mehetünk is tovább, hogy akkor ebből fakadt az is, hogy kócos is, tehát csúnya is, és ügyetlen is, és nem veszik komolyan, és tényleg annyira, tehát a fekete-fehér osztatú skálán ő a minden fekete, minden rossz, a lehetőleg bal szerencsétlenebb ember.
Igen, és ez lett végül az ő motivációja, a féltékenység, hogy ott van vele szemben Diana, akiért bomlanak a férfiak, aki nagyon tehetséges, jó a szakmájában, bár visszakötnék, hogy egyébként Minerva is jó volt a szakmájában, mint kiderült, tehát még azt se lehet mondani, hogy ilyen szakmai viszály lett volna, de hogy egy kompetens női karakter lehetett volna, csak egyszer a forgatókönyvvel intézte annyival, hogy te most csúnya vagy, meg béna vagy, tehát mész a sarokba, és ez lett a motivációja, mint gonosz. Azért lett gonosz, mert féltékeny volt Diana-ra. Nem tudom, szerintem ez tényleg ez a fekete-fehér skála, hogy itt nem volt semmi köztes, semmi szürke zóna ebbe a karakterbe, ami számomra őt kifejezetten ilyen unalmassá és elcsépelté tette.
Igen, és most, hogy így beszélünk róla, jutott eszembe az, hogy ugye a 80-as években játszódik a film, és most, hogy beszélünk róla, jutott eszembe az, hogy amikor néztük a filmet, és ezek tűntek fel, gondolkoztam azon, hogy vajon ez egy ilyen szándékos metapoéne, hogy ilyen 80-as évekbeli trópokat, vagy ilyen 80-as évekbeli, ahogy akkor még elképzeltük a filmforgatókönyvírás, meg a filmgyártás, meg a gonoszokat, meg a jókat, hogy valami ilyesmi dolog kerülne ki belőle, de annyira meg nem volt erőteljes ez a fajta 80-as évekbeli stílusparódia kikacsintás, hogy ezt komolyan vegyem, de igen, ténylegesen el kellett rajta gondolkodnom, hogy ezt így 2021-ben gondolják-e, vagy nagyon a 80-as években maradtunk-e, nem tudom, karakterábrázolás szempontjából is.
Most jönnek a Trend FM legfrissebb hírei, majd innen folytatjuk a beszélgetést Penke Bence szinkron színésszel a Wonder Woman 1984 című filmről. Innen folytatjuk tehát hamarosan a hétvégi menetrendet. Persze csak a legfrissebb hírek után.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.